Isten igéjét, Pál második levele a Timóteushoz, első rész harmadik versétől szeretném hirdetni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl az Isten igéje és az Úr iránti tiszteletből, és így hallgassuk Isten igéjét, tehát 2 Timóteus 1, 3-tól 10-ig. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóizban, és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Urunk, köszönjük a te igédet, megvalljuk neked hétről hétre, nap mint nap, hogy a te igéd igazság, és a te igédre alapozzuk a mi életünket. Kérünk téged, hogy szólj most hozzánk. Ámen. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Pál apostol ezt a utolsó levelét olyan 67 körül írta egy föld alatti börtönből, és a hagyomány szerint nem sokkal utána le is fejezték, meg is halt. Ezzel együtt egy nagyon bátorító és reményteljes levél ez. Pál bátorítja Timóteust, Timóteusnak az Efézusban szolgált, az ottani szolgálatban, hogy legyen bátor, küzdjön meg a nehézségekkel, és legyen hűséges. És Pál úgy néz ki, hogy egyfajta reményteljes jövőt látott, amiben persze vannak nehézségek is. Amikor egy pici gyermek születik a világra, talán óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy hát milyen világban is született ez a gyermek. Hogy mi lesz az ő sorsa az életében? 80 évig, mondjuk, ha fog élni, hát ki tudja ezt megmondani, hogy mi lesz a világgal 80 év alatt? Milyen lesz ez a világ? És egyáltalán mi lesz az ő feladata, az ő helyzete? Pál, amikor Timóteust bátorította, akkor nem tudhatta ő se előre pontosan, hogy mik lesznek. Annyit látott, hogy komoly nehézségekkel küzd Timóteus. És ilyen tekintetben írt neki néhány bátorító gondolatot. Először is az 5. versből szeretnék egy érdekességet megkérdezni tulajdonképpen, hogy úgy olvassuk, hogy eszembe jutott ugyanis a benned élő, írja Pál Timóteusnak, képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, aztán anyádban, aztán pedig benned is megvolt. Hogy a hitet azt lehet örökölni. Mit gondoltok? Kicsit provokatív kérdés. A baptistáknál tudjuk, hogy ugye nincsen, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. De itt mégis valami ilyesmit látunk, nem? Hogy a nagyanyába is megvolt az a hit, a anyába is megvolt, meg benne is meg. Hát akkor hogy van ez? Csak egy véletlen? Vagy Pál csak úgy gondolt, hogy leírta. Hát én szerintem lehet örökölni a hitet. Nyilván a Krisztushoz való elkötelezettséget és a megtérést azt nem lehet örökölni. De úgy néz ki, hogy a hitet azt lehet továbbadni. És ezt látjuk is a gyermekeinken, hogy azért lehet mondani, hogy akiknek a szülei hívőként élnek, azok a gyermekek, azok hisznek. Őnekik természetes, hogy Isten van, azok a gyermekek imádkoznak, azok utánozzák a szüleiket, és eljutnak persze aztán egy pontra, amikor fölteszik a saját maguk kérdéseit, de ők erről az útról indulnak. És ez egy nagyon nagy bátorítás, és egy felelősség, és most Zsoltnak, meg Enikőnek különösen mondom, de mindannyiunknak, akiknek gyermekeink vannak, hogy igenis a hitet lehet örökölni. És hogy Barnabás ilyen értelemben egy elég jó indulással van, hogy olyan szülei vannak, akik hisznek Krisztusban, és akik hisznek Istenben. Másrészt azért ez egy elég felelősségteljes is, és kicsit ijesztő is lehet a szülők számára. Igaz, hogy hát a gyermekeink öröklik, és viszik tovább azt, amit mi élünk. És itt ebben az ötödik versben van egy másik szó, amiről szeretnék egy kicsit beszélni. Pál nem azt mondja, hogy valamiféle hitet örököltek, vagy örökölt Timóteus, hanem milyen hitet? Azt mondja, képmutatás nélküli hitet. Hát ez egy elég nehéz dolog. És tudjuk azt, hogy most a Barnabás még nincs kihegyezve a képmutatásnak a fölismerésére, de már azért 3-4 éves korban a gyerekek azért azt már kezdik észrevenni, hogy hát apa, hát te azt mondtad, hogy ez van, aztán te meg mégse így csinálod, meg stb. Stb. És azt mondja itt Pál, hogy ő hálát ad, hogy egy képmutatás nélküli hitet örökölt Timóteus. Ebben nőtt föl. Ugye mit jelent a képmutató hit? Hát általában olyasmit nem szoktunk képmutatni, hogy van egy nagyon erős hitünk, egy jó hitünk, és egy kicsit úgy csinálunk, mintha nem lenne. Én még ilyet nem nagyon láttam, ezt a fajta képmutatást. A másik irányból szokott ez lenni, hogy tudjuk, ugye a fejünkkel, hogy szívünkkel is, hogy mit kéne tenni, ezt tanítjuk is a gyermekeinknek, de hát nem ezt valósítjuk meg az életünkben. Hogy miért tesszük ezt, nyilván a gyermekeink felé talán mondhatjuk, hogy a gyermekeink iránt féltő szeretet van bennünk, hogy hát szegények, hogy hát mi nem vagyunk a nagy hívők, de hát azért ők legalább valahogy legyenek, ezért mutatunk egy kis képet otthon. De mondom azt csak, hogy ez általában nem szokott jól elsülni. Tehát ha valakiben ez az indítatás van, akkor ezt nem érdemes csinálni, mert eleinte jól működik, de aztán nagyobb kárt okoz. De a képmutatást nem csak ezért szoktuk tenni, hanem azért is, mert itt vagyunk a gyülekezetbe, és hát egy tisztességes hívő ember képében ismerek a tesók, hát ezt mutatni kell, még akkor is, amikor éppen nem úgy van. És azt mondja itt Pál, hogy a nagymamának és az anyukának egy ilyen képmutatás nélküli hite volt. Valószínűleg nem volt tökéletes a nagymama meg az anyuka. Tehát én azt gondolom, hogy őnekik valami olyan hitük lehetett, amiben, tehát ők azt mutatták Timóteusnak a kérdéseikkel együtt, a bűneikkel együtt, és mindennel együtt, ami van, és amit ők valójában hittek. És azt mondja itt az ötödik versben nekünk az ige, hogy egy ilyen képmutatás nélküli hitben kell élnünk. Hogyha képmutatással élünk, akkor annak van egy olyan hatása a gyülekezetre is, meg a családra is, hogy mindenkit felszínesen tökéletesnek látunk, és mi is tökéletesek akarunk lenni, és egyre több képmutatás van bennünk, és nem a valóságot látjuk. Azt mondja egy Timóteusnak Pál, hogy te figyelj, legyen benned ez a képmutatás nélküli hit, amit tanultál, és amit látom, hogy benned van, de maradj meg ebben. És ezt mondom Zsoltnak is, és Enikőnek is, hogy merjetek bocsánatot kérni, majd Barnabástól, meg egymástól, merjétek elmondani, hogy ezt most apa elrontotta, ez most így nem volt jó, és stb. És merjétek ezeket elmondani, és merjétek elmondani azokat, amiket nem tudtok, de merjétek továbbadni a Krisztusban reménységeteket, mert ez fogja megtartani Barnabást, és ezt kell neki örökölni ahhoz, hogy ő jó döntéseket tudjon hozni. Tovább olvasva a hatodik versben azt olvassuk, hogy ezért, tehát mert hogy egy ilyen hitet örökölt, emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim áttétele által van benned. Ennek az igének a kapcsán most annyit szeretnék mondani, hogy a hit az nem pusztán arra van, hogy megtartson bennünket. Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez a lényege a hitnek. És valóban a megmentő hitünk, a Krisztusba vetett hitünk, azáltal van üdvösségünk. És hogyha van egy hitünk, amiről Zsolt is bizonyságot tett, akkor itt az életnek a dolgait, azt, azt tudjuk könnyebben venni, és tud nekünk ezt segítséget adni, de itt rögtön Pál Timóteust figyelmezteti, hogy ezt a hitet, ezt ne tartsd meg magadnak, hanem azt mondja, gerjeszd fel azt a kegyelmi ajándékot, ami benned van. És ugye a kegyelmi ajándékról tudjuk, hogy az arra van, hogy továbbadjuk. Továbbadjuk a mi hitünket. Eszembe jutott, amikor ezt olvastam, ezen gondolkoztam, a nagyszüleimnek az élete, amikor egy társasházban laktak a 40-es években, 1940-es években, és volt már a társasházban egy valaki, akinek volt tévéje. És hát ugye abban a kultúrában ez hogyan zajlott, nem tudom, tudjátok-e. Hát három emeletes társasházban sok-sok lakás, hát mindenki ment tévét nézni a szomszédokhoz, tehát akkor valahogy sokkal közelebb voltak egymáshoz. Ma ez elképzelhetetlen, nem, hogy én otthon ülök, van egy jó kis, mit tudom én, milyen házi mozi rendszerem, és akkor jön a szomszéd, hogy hát ő is jön, akkor nézi a tévét. Hát te megőrültél, hát ne hülyeskedj már, én vagyok itt itthon. És akkor ez így ment. Vagy valakinek meg lett egy hűtője, hát oda mentek be, és vitték ugye, amit hűteni kell. Ez valahogy ez normális volt, és ez így ment. És ez a világ, ez teljesen abba visz bennünket, hogy elszeparálódjunk, és ami nekünk van, azt tartsuk meg magunknak. És azt mondja itt Pál, hogy a hitünk az nem ilyen. Az nem kell, hogy ilyen legyen. Persze más, de a hitünk az meg végképp nem, hanem hogyha van egy hitem, akkor azzal felelősséggel tartozom mások felé. Felelősséggel tartozom. És nem csak úgy, mint Zsolt és Enikő felelősséggel tartozik Barnabás felé, vagy a gyülekezet felelősséggel tartozik Barnabás felé, hanem látjuk, hogy itt Pál Timóteust arra bátorítja, hogy a hitetlen emberek felé legyen egyfajta felelőssége, és gerjessze fel a kegyelmi ajándékokat. És nem azért kell a kegyelmi ajándékot fölgerjeszteni, hogy egyfajta karizmatikus gyönyörűségben éljünk, hanem azért, hogy használjuk azt, és hogy tovább tudjuk adni. Tovább tudjuk adni mindazt, amit Isten adott nekünk. És ezután mondja Pál Timóteusnak a jól ismert mondatot, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mi a félelemnek az ellentéte? Mit gondoltok? Mi a félelemnek az ellentéte? Bátorság. Hogy? Vakmerőség. Laci. Aha. Bátorság, vakmerőség. Laci provokál itt engem, de majd azért megbírkozunk. Tehát bátorság, vakmerőség. Ugye, hogyha a félelmet, mint igaz egyébként, tehát igaz, hogy van olyan helyzet, amikor, de várjatok, mert hát amikor az az ember nem tud bátor lenni, aki nem fél. Nem? Hát az milyen? Hát az ugye, mint a vakló, tehát hogy neki megy a dolognak. Tehát jó volt, amit a Zsolt mondott, de mégsem annyira jó. Ha ez már a hit, igen. Én a hitre gondoltam, de egyébként meg a békesség az is, tehát amikor ugye a félelmet kétféleképpen vehetjük, ha reszketek és félek, annak van egy ellentéte, amikor teljes békességben, nyugalomban ülök otthon. Ugye? Ez a félelem, mint érzésnek, az ellentéte az a nyugalom, az a békesség. Na de hát ez olyan dolog, hogy ez nem tőlem függ. Mert ha jön valami félelmet keltő dolog, és amiben most tele van a világ egyébként, hát akkor ha csak nem vagyok olyan, mint Laci mondott, hogy vak vagyok, meg semmire nem figyelek, akkor teljes békességben ülök otthon, közben már bombáznak körülöttem, de ez nem az, hanem akkor van nyugalmunk, amikor körülnézünk, és tényleg minden gyönyörű és szép. De a félelemnek, mint motivációnak az ellentéte, és én erre szeretnék rákérdezni, tehát mert a félelem az motivál bennünket, igaz? Csomó dologra. Annak az ellentéte szerintem a hit. A hit, mint motiváció. Mert félhetünk is, meg békességben is lehetünk, meg sok minden lehet velünk, de amikor a félelem már egy motivációvá lesz számunkra, és ebből fakadnak a dolgok, amiket teszünk, annak az ellentéte a hit. Annak az ellentéte az, amikor a hit motivál bennünket. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ugye először beszéltünk arról, hogy tehát a szülőknek a szerepe, az ősöknek a szerepe az életünkben az, hogy öröklünk tőlük dolgokat. Nem csak genetikai dolgokat, hanem neveltetésbeli dolgokat is. Aztán azt mondja itt Isten igény, hogy az Isten kegyelmi ajándékát ugye gerjesszük föl, tehát hogy Isten ad nekünk ehhez az élethez, amit itt élünk, kegyelmi ajándékokat, hogy azáltal meneküljünk meg, és szolgáljunk másoknak. És itt pedig azt mondja, hogy Isten lelke pedig nem a félelemnek lelke, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Azt mondja itt tehát Isten igéje, hogy ehhez az élethez, hogy itt tudjunk boldogulni, és hogyha most Barnabásra nézünk, hogy ő tudjon boldogulni majd, akkor neki szüksége van erőre, szeretetre és józanságra, amit Isten lelkétől kaphat. De ez nem úgy működik, azt mindannyian tudjuk, hogy Isten lelke ezt így a mi akaratunk ellenére csak úgy adja. És tele vagyunk erővel, szeretettel, józansággal folyamatosan. Ez nem így működik, hanem ezt az Isten lelkének az ajándékát és ezeket a készségeket, ezeket hitáltal tudjuk elvenni. Hitáltal tudjuk ezeket elvenni, és hitáltal tudunk élni velük. Emlékszem, hogy egyszer Árpád mondta ezt, amikor ezen gondolkozott, hogy ugye az erő, az a gázpedál, a józanság az a fék, és a szeretet az meg a benzin, a tank, amivel, ugye az az üzemanyag, amivel éljük az életünket. És gondolkoztam ezen, hogyha körülnézünk ebben a világban, és megnézzük, hogy mennyi félelemre okot adó dolog van. Vannak olyanok is, amik egyszerűen konkrétan tényleg félelme okot adhatnak. Most mondhatok sok mindent, ami nem akarok senkit ijesztegetni, globális felmelegedéssel, meg stb. De vannak olyanok is, amiket meg csak a jövőbe egyfajta aggodalommal mondunk, hogy nem tudjuk, hogy hogy lesz, nem tudjuk, hogy mi fog történni, és tele lehetünk félelemmel. És azt mondja itt Pál, mondjuk elsődlegesen Timóteusnak az evangélium terjesztésével kapcsolatban, az ő feladatával kapcsolatban mondja ezt, hogy nem a félelem, tehát ne a félelem motiváljon téged, hanem Isten lelke motiváljon téged, aki erőt ad, szeretetet ad, és józanságot ad. Úgy is mondhatnám, hogy ilyen értelemben talán a félelem, mint motivációnak az ellentéte, az a szeretet, mint motiváció, amit Istentől kapunk. Amikor szeretettel vagyunk megtöltve, és úgymond így vesszük az akadályokat ebben a világban. Később itt írja, hogy szenvedj velem együtt az evangéliumot az Isten ereje által. Hogy mihez kell az erő? Talán elsőre azt gondoljuk, hogy az erő ahhoz kell, hogy letaroljunk mindent, és úgymond begyomjuk tövig a gázt, és száguldunk ezerrel. De én azt gondolom, hogy talán itt, főleg ha Timóteust nézem, az ő életétől neki erő nem ehhez kellett, hanem az erő a nehézségek, a szenvedéseknek a hordozásához kellett. Ehhez kellett neki erő. És ehhez egy nagyon komoly erő kell az Istentől, mert amikor éppen könnyen mennek a dolgok, akkor nem érzékeljük ezt, de amit például Zsolt a bizonságtitejben elmondott, amikor össze volt törve, és odament Istenhez, azokban az időkben, meg amiket elhordoztak, meg mindannyian hordozunk ilyen dolgokat, erő kell. Erő kell ezeknek a dolgoknak a hordozásához, hogy mi ne törjünk össze, ne meneküljünk el tőle. Józanság. Mihez kell? Józanság. Azt gondolom, hogy ha ezt nézem Timóteusnak az életében, akkor ő, mint egy gyülekezet vezető, mint egy valaki, aki az evangéliumot hirdeti, most az emberi kapcsolatokat tekintve azt mondom, hogy józanság kell ahhoz, hogy amikor engem például megbántanak, akkor belegyalogolnak az életembe, akkor ne üssek vissza. Akkor ne abból, ne egy emberi indulat legyen bennem. Tehát kell egyfajta erő a hordozáshoz, az egy hosszú távú dolog. Kell egyfajta józanság ahhoz, hogy ne emberi indulatok jöjjenek, ami nem az emberi kapcsolatokban persze éppen az, hogy ne üssek vissza, de hogyha éppen félelmet keltő dolgok van, akkor ne meneküljek el azonnal. Egyfajta józan gondolkodás kell. De mindezek mögött ott áll a szeretet, mint üzemanyag, amit Istentől tudunk csak elvenni. Amit Istentől tudunk csak elvenni. Hogyha nincs ez, megnézegettem a szeretet, az erő, a józanságnak az ellentétét. Ugye a szeretetnek az ellentéte mondjuk a gyűlölet. Amikor a gyűlölet motivál bennünket. És hogyha emberi kapcsolatokra nézünk, leginkább ott tud a gyűlölet minket motiválni, akkor látjuk azt, hogy igen, hány olyan ember van, akit talán magunknak se valljuk be, vagy pedig csak időnként, vagy akkor mindig bocsánatot kérünk, már eljutottunk oda, hogy valakit gyűlölünk, és már nem tudjuk igazából szeretni. És itt már akkor az üzemanyag területén nagyon nagy baj van. Ugye az erőnek az ellentéte ebben az esetben a föladás. Amikor azt mondod, hogy ezt én már nem tudom tovább hordozni, én ezt már nem bírom, föladom ezt a dolgot, és elengedem ezt a dolgot. És a józanságnak az ellentéte az meg a visszavágás, a hirtelen indulat. És azt mondja itt Pál Timóteusnak, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta. És ennek pedig az egyetlen egy lehetősége, hogy ezt mi elvegyük, az, hogy Krisztusra fölnézünk. Ugye félelmet honnan tudunk meríteni? Szoktatok-e félelmet meríteni? Hát a világból, ugye bárhova nézünk, hát azonnal annyi félelmet lehet meríteni, és ez nem is kell megerőltetni magunkat, nem? Elég, ha csak úgy vagyunk, és körülnézünk, félelmet tudunk meríteni. Ha a világra nézünk, hogyha Isten országát nem nézzük, akkor a félelem erősödik bennünk. És itt utána úgy folytatja, és ez a 8. vers ebben az ige szakaszban az, ami összeköti a világot és az Isten országát, vagy olyan értem egy kapocs, hogy hogyan is tudunk mi ebben a kettősségben élni. Azt mondja, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, se az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Itt vagyunk ebben a világban, és van egy cél, van egy nemes cél, amiért még szenvedni is érdemes. Nemrég volt március 15-e, és amikor a szabadságharcosokat ünnepeljük, akkor mindig ott van, hogy ők az életüket adták a hazáért, igaz? És ez egy nemes dolog, és engem is lelkesít. És tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a magyarságunk, az, hogy mi itt vagyunk, ez egy fontos elem, hogy ez legyen. Ha nem lennének ilyen szabadságharcosaink, ha mindig csak azt tudnánk visszanézni, hogy mindenki föladta, senki nem tett semmit a hazáért, lehet, mert nem is lenne már hazánk igazából, de a nemzet sokkal kevesebb lenne, és ez csak e világi dolog. Ez csak e világi dolog. És mégis voltak olyan emberek, és ma is vannak, akik akár Magyarországért az életüket adnák. Akár ezért a nemzetért hajlandók szenvedést vállalni. És itt Pál azt mondja Timóteusnak, hogy a mi feladatunk, azoknak a feladata, akik Isten országához tartozunk, akik Isten népe vagyunk, úgy tudjuk összekötni az itt létünket az örökké valósággal, hogy azt mondjuk, hogy szabadságharcosok leszünk, és vállalunk szenvedést, és célként vesszük el azt, hogy mi ezért az örökké valóságért harcolunk. De nem pusztán azért, hogy mi megmeneküljünk. Hát milyen szabadságharcos lett volna az, ugye, hogyha aki arra megy, hogy ott lövöldözik, és amikor akkor már biztonságban van, akkor elbújik. Hát ezt nem lehetne megmutatni, hogy ez valami nagy jellem, nem? És mi meg sokszor valahogy a hitünkkel így vagyunk. Sokszor így vagyunk, hogy a hitünkből fakadó áldásokat vesszük, de talán nem küzdünk annyira. Vagy legalábbis Pál itt azt mondja Timóteusnak, aki egyébként még egy küzdő is volt, azt mondta, hogy figyelj, ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem és az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. Isten ereje által. És ettől lesz neked jó, ettől lesz értelmes az életed, ettől lesz célja az életednek. És úgy folytatódik, hogy mert ő, mármint Krisztus szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Tehát Krisztus megszabadított bennünket. Ő kihozott bennünket ezek a félelemnek a világából. És ő megmutatta nekünk az utat, hogy lehet nem félelem nélkül élni, hanem nem a félelem motivációjában élni, hanem a hitnek a motivációjában élni. És hogyha most megint gondolok a szabadságharcosokra, akik szerintem ugyanúgy féltek, de mégis volt bennük egy olyan erő, hogy ők a nemzetért küzdenek, és kimentek, és harcoltak. És azt mondja, hogy ezt úgy lehet, ha Krisztusra nézünk föl. Félelmet meríteni tudunk a világból, hitet meríteni, azt csak Krisztusra tekintve tudunk nézni. Csak a megfeszített Krisztusból tudunk meríteni. Azt mondja, ez most nyilvánvalóan lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Azt mondja tehát itt Isten igéje, hogy ezért az életért, amit Krisztusban kaptunk, ezért érdemes szenvedni, ezért érdemes oda szánni az életünket is, ezért érdemes azt mondani, hogy igen, ez a mi életcélunk, és ezt érdemes fölemelni. És ahogy a szabadságharcosok egy nemzetért harcoltak, és azért harcolnak, hogy fönnmaradjon az, hogy Magyarország, ez nagyon szép, de ennél nagyságrendileg, minőségileg több az, amikor te azért harcolsz, azért küzdesz ebben a világban, hogy Krisztusnak az üzenete, Krisztusnak az országa megmutatkozhasson. És azoknak az emberekért, azokért az emberekért küzdesz, akik még nem tapasztalták meg, és akik félelemben és nyomorúságban élnek. Barnabás élete függ most nagyrészt a szülőktől, nagyszülőktől, a gyülekezettől. Most ő egy olyan helyzetben van, hogy innen fogja kapni mindazt, amit most az élet elején kap. De aztán, ahogy növekszik, utána neki is majd kell hozni egy döntést. Neki is kell hozni egy döntést, és őnek is, úgymond, Isten gyermekévé kell válni. De a mi életünk, mitől függ, hogy most a mi életünk az milyen minőségű? Mitől függ az, hogy mi milyen példát tudunk adni Barnabásnak, hogy mi milyen példát tudunk adni a gyermekeinknek? Ugye manapság mondják azt, hogy lexikális tudást igazából nem nagyon tudunk adni, mert amit ma megtanultunk, az 5 év múlva már teljesen értelmetlen lesz. Hogy mit tudunk adni? Vagy pénzt tudunk adni nekik? Vagy mit tudunk nekik adni igazán? És azt gondolom, hogy, és ez mai igének talán a legmélyebb, legfőbb üzenete bennem, hogy azt tudjuk adni, hogy nem a félelem az, ami motivál bennünket, hanem a hit motivál bennünket. Isten szeretete motivál bennünket. Hogyha ezt tudjuk adni a gyermekeinknek, ezt tudjuk adni tovább a szomszédainknak, ezt tudjuk továbbadni ennek a világnak. De szeretném, hogy most mindannyian föltegyük a kérdést magunkba. Hogy mi motivál bennünket? Mi motiválja az életünket, a cselekedeteinket, a munkánkat, a gyülekezetbe járásunkat? Mi az igazi motiváció? Van benne félelem? Vannak benne világi dolgok, amik motiválnak? Mert lehetnek, és ezt nem tudjuk kikerülni, hogy nem tudjuk 100%-ba kiirtani ezeket a motivációkat. De mi a fő motiváció az életünknek? A hit, az, hogy Krisztushoz tartozunk. Mert ha ezt tudjuk odaadni ennek a világnak, mert ha valakinek van Krisztusba vetett valódi hite, erős hite, ő tud tovább menni, ő tud akkor megmaradni ebben a világban. És a gyermekeimnek, és bárkinek, akinek valamit tovább tudok adni, akkor azt tudom csak továbbadni neki, hogy amikor majd félni kell, amikor nehézséget lesz az életedben, és az lehetnek kis, lehet egy dolgozattól való félelem, lehet egy munkai félelem, lehet egy nagyobb félelem, akkor Krisztusra nézzél, és az motiváljon. Ezt az igét tudjuk továbbadni, hogy mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Én most hívlak benneteket, hogy menjünk oda Istenhez, és közben kérném a dicsőtő csapatot, hogy gyertek előre, majd egy éneket fogunk énekelni. Menjünk oda most Istenhez, és valljuk meg neki mindazokat a félelmeket, amik bennünk vannak, és amik motiválnak bennünket, mert Isten látja ezt. És Isten nem olyan Isten, aki nem akar meghallgatni bennünket, és hogyha van bennünk félelem, azt mondja, hogy majd gyere vissza, amikor már nem félsz. Hanem ő egy olyan Isten, aki pont arra vágyik, hogy elmond neki, hogy mi van a te szívedben, mivel harcolsz, mivel küzdesz, és mondjuk ki Istennek együtt, hogy letesszük ezeket a félelmeket. Letesszük ezeket ezeket a fájdalmakat, és menjünk oda Istenhez, és kérjük, hogy Isten lelke töltsön be bennünket erővel, hogy tudjuk hordozni a nehézségeket, a szenvedéseket, töltsön be bennünket a józanság lelkével, hogy ne emberi reakciók legyen bennünk, de legfőképpen töltsön be bennünket az ő szeretetével, hogy az legyen, ami kicsordul belőlünk és motivál bennünket. Kérlek most benneteket, hogy álljunk most föl Isten előtt, és egy pici csöndet fogunk tartani, amiben szeretnének most kérni téged, hogy magadban, vagy félhangosan, ahogy te jobban tudsz Istenhez szólni, mondd el Istennek félelmeidet, amik most ott vannak benned. És utána szeretnék majd, amikor egy pici csönd után imádkozni, Krisztushoz menni, Krisztusra tekinteni, és kérni, hogy ő szabadítson meg bennünket. És oda menni hozzá, hogy adjon nekünk tőle való motivációt, hogy így tudjunk élni ebben a világban. Hagyjuk meg most a fejünket, és legyünk csöndben az Úr előtt, és szóljunk hozzá magunkban, vagy félhangosan mondjuk el mindazokat, amik a szíveinkben vannak. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted, és te ismersz bennünket, te látod a mi szívünket, látod a mi félelmeinket, te ismered ezt a világot, és tudjuk, hogy te teljesen emberré lettél, és minden kísértést elszenvedtél. Te tudod, hogy mi az a félelem. És Uram, hálát adunk neked azért, hogy ott akkor, a Gecsemáné kertben és a Golgotán nem a félelem motivált téged, hanem a szeretet, az irántunk való szeretet. Köszönjük neked ezt, Uram. Kérünk most téged, jövünk te hozzád. Jövünk te hozzád azért, hogy töltsél be bennünket. Töltsél be bennünket a te lelkeddel. Vágyunk, Uram, arra az erőre, ami tőled való, ami nem elmenekül a nehézségek elől. Ami nem föladja. Szeretnénk, Uram, kitartani. Vágyunk, Uram, a józanság lelkére, hogy ne emberi indulatok befolyásoljanak bennünket. Uram, szeretnénk olyanok lenni, mint te. Szeretnénk téged követni. Szeretnénk szeretni. Uram, kérünk, töltsél be bennünket a te szereteteddel, hogy ez motiváljon bennünket. És Uram, hálát adunk neked a hitért, amit kaptunk. Hálát adunk neked a biztonságért, az örök életért. De ezt nem szeretnénk magunknak megtartani. Szeretnénk, Uram, ezért harcolni, küzdeni a családunkban, a gyülekezetünkben, a szomszédainkkal, a munkahelyünkön, egész életünkben. Köszönjük neked ezt a csodálatos célt, hogy egy olyan országért küzdhetünk, egy olyan hadseregbe vehetünk részt, ami a te országod. Hálát adunk ezért. Így jövünk most te hozzád, kérünk téged, hogy töltsél be bennünket. Legyen meg a te akaratod, Uram, a mi életünkben. Amen.